Pécsunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentlélek nem kívülről hozza létre az egységet az egyházban, és nem is csak megparancsolja nekünk, hogy egységben legyünk. Ő maga az egység összekötő kapcsa, írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. A magyar rendőrség évek óta minden digitális lehetőséget igyekszik kihasználni működésének korszerűbbi, hatékonyabbá tétele érdekében. Ennek része a digitális állampolgárság program alkalmazása is, jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten. Rétvári Bence a rendőrségi igazgatási központ főbejárata előtti bemutatóval egybekötött tájékoztatón többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy a digitális állampolgárság bevezetése túl azon, hogy kényelmes, nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország versenyképesebbé váljon. Nyilvánvaló, hogy minden ország versenyelőnyre tesz szert, ha minél több eljárást tud átvinni a digitális felületekre, tette hozzá. A fogyatékossággal élők méltányos és sikeres foglalkoztatása a Magyar Soros Európai Uniós elnökség egyik kiemelt témája. Mivel az Európai Unió minden tagállamában kiemelt ügy a gazdasági szempontból inaktív emberek bevonása a munkaerőpiacra. Mutatott rá Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára Budapesten, az Érték vagy konferencián a fogyatékossággal élők foglalkoztatásáról rendezett kerekasztal beszélgetés előtti felvezetőjében. Simone Bucura Oprescu, Románia munkaügyi és szociális szolidaritási minisztere azt hangoztatta, azzal, hogy a fogyatékossággal élő emberek lehetőséget kapnak a munkára, értelmet is kap az életük, hiszen a munka által a közösségek életéhez is hozzájárulhatnak. A társadalmi és a munkaerőpiaci integrációval a fogyatékosság átformálható, sikert lehetővé tevő képességgé, emelte ki a miniszter. A fogyatékossággal élők munkavállalását szociális felelősségnek és akadálymentes hozzáférésnek kell kísérnie. Továbbá támogató szabályozásra van szükség, mert ezzel tudnak a nyílt munkaerőpiac részévé válni, mondta a fogyatékosságügyi államtitkár. Kósa Ádám a Magyar EU elnökség keretében megszervezett egésznapos nemzetközi tanácskozás az Értékes vagy keretében szólalt fel. A Bálnában megtartott eseményt azzal a célra rendezték meg, hogy bemutassák a fogyatékossággal élő és vagy megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzetét, ismertessék az ehhez kapcsolódó európai tapasztalatokat, példákat. Nőtt a nyugdíjak vásárló ereje 2010-hez képest. A gazdasági növekedésből jelentős összeget fordítottak a nyugdíjasok támogatására, mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az Országgyűlés Népjóléti Bizottságában Budapesten. A tárcavezető a bizottsági meghallgatásán kiemelte. A kormány vállalásai teljesültek. 2010-hez képest a nyugdíjak reálértéke 20%-kal nőtt. Januártól 6%-kal emelkedtek a nyugdíjak, így az idén is emelkedés lesz reálértékben. A kormány 2010-es megalakulásakor stabil vásárlóerőt ígért a nyugdíjakhoz, ami kiegészült a 13. havi nyugdíj visszaépítésével. A vállalások teljesültek, húzta alá. Hozzátette, mindenre úgy került sor, hogy 2005 és 2010 között 5%-kal csökkent a nyugdíjak reálértéke. Magyarország a kereskedelempolitikai semlegesség híveként ellenzi a világ gazdasági blokkosodását, hiszen a fejlődés útját épp a megosztottság enyhítése jelenteni, mondta a nemzetgazdasági miniszter Budapesten az Európai Kereskedelem Napja alkalmából tartott rendezvényen. Nagy Márton szerint a magyar gazdaságnak komoly károkat okoz a kereskedelmi hidegháború, a megosztottságnak ezért sem lenne szabad teret engedni. A tárcavezető elhibázott intézkedésnek nevezte a kínai elektromos autók behozatalát sújtó uniós védővámot is. Ehelyett a keleti és a nyugati tőke együttműködését sürgette a rendezvényen. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. A déli óráktól északnyugat felől fokozatosan beborul az ég. Egyre több helyen valószínű eső, zápor, néhol zivatar is lehet. A Tiszántúlon csak estétől növekszik határozottan a felhőzet, és ott késő estétől érkezik a csapadék. A déli délnyugati szél elsősorban a Dunántúlon lesz erős, néhol viharos, majd délután egyre nagyobb területen északira, északnyugatira fordul a szél. A hőmérséklet napközben 21 és 27 fok között alakul. Híreket hallottak.
Thank you. Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
Bundesrepublik Deutschland és Deutsche Demokratische Republik, vagyis Németországi Szövetségi Köztársaság és Német Demokratikus Köztársaság, DDR. A köznyelvben Magyarországon Nyugat-Németország és Kelet-Németország, NSK-NDK. Ki gondolta volna, hogy a régóta elhitott 1990-es újraegyesítés óta újra előkerülnek ezek a régi elnevezések. A német kettéosztottság ma is jelen van. Okok, magyarázatok, kitekintés a jövőbe. Vendégem Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet az Európa Együttműködésért igazgatója, a Matthias Corvinus Kollégium keretében működik. Ezt köszönöm, hogy itt van.
Jó estét kívánok!
És Sályi András vagyok, és én is köszöntöm a hallgatókat. Itt van a kettéosztottság?
A kettéosztottság mindig ott volt, most is ott van, és nagyon sok különböző adatok mentén ezt ki tudjuk olvasni. Nem csak a parlamenti választási eredményre kell itt gondolni, hanem általánosan a kelet-németeknek az attitűdjeit kell vizsgálni. Nagyon sok fajsúlyos kérdésben, nagyon sok Németország jövőjét befolyásoló kérdésekben más állásponton vannak, mint a nyugat-német honfitársaik. Kiváltképp érvényes ez a migráció kérdéskörére, a háború Ukrajnában, fegyverszállítások, és sok más kérdéskör, sokkal inkább közép-kelet-európai országokhoz közeli attitűdökkel rendelkeznek, például a szász, türingiai, vagy akár brandenburgi szavazók.
Egy pillanatra a napi aktualitás. Az egyik kérdés az, hogy Németország visszaállítja a határellenőrzést. Most ez azért van, mert a kancellár rájött arra, hogy eddig tévedésben volt, és most a helyes utat keresi, vagy azért van, mert megijedt attól, hogy elveszíti a hatalmat a koalíció.
Minden benne van ebben a lépésben. Mint ismeretes, szeptember 16-ától hétfőtől Németország punktuálisan ellenőrizni fogja határátkelő helyeket, határátkelő forgalmát az összes határnál, nem csak a lengyel cseh határnál, mint eddig, hanem az összes többinél, és természetesen ez arra vezethető vissza, hogy most már 9 évvel a migrációs nagy mérlegelők hullám után rájött a német politika, hogy gond van a migrációval, a migráció problémákat okozhat, közbiztonsági problémákat okozhat a migráció, de mindennek ellenére azt mondanám, hogy ez egy látszatintézkedés. Semmi nem fog javulni attól, hogy most elkezdenek határon nézegetni embereket, és visszautasítani akár egyeseket. Ugye nagy vita van arról, hogy vissza lehet-e utasítani határon embereket. Azért a magyar hallgatók tehát emlékeztetném arra, hogy ez a nagy vita, hogy a határon vissza lehet-e utasítani embereket, ez már 2018-ban volt, 2018 nyarán az akkor kormányzó Angela Merkel saját pártszövetsége majdnem szétszakadt e kérdés mentén. A CSU ezt követelte, a CDU ezt elutasította, majdnem, hogy pártszakadás vagy pártszövetség szakadásra került itt sor, és most megint előkerült a kérdés 6 év után. Azaz látszik, hogy a német politika abszolút nem dinamikusan reagál az ilyenekre, abszolút fáziskészülésben van, de amikor rájönnek, hogy probléma van, akkor elkezdődik a kapkodás. Most jelenleg a kapkodást figyelhetjük meg. A tartományi választás előtt, ugye Szászországban és Türingiában szeptember 1-én volt tartományi választás, 3 nappal előtte 28 afgánt kiutasítottak, 28 afgán bűnözőt. Éveken át ott voltak, éveken át azt magyarázták, hogy nem lehetséges, aztán hirtelen mégis volt. Azaz látszatintézkedés, kapkodás, és rájött Olaf Scholz, hogy miután az emberek 80% elutasítja a migrációt, valamit neki is már lépni kell.
Németország lakosságának hány százaléka migrációs hátterű? Ugye Németország 81-2 millió?
Körülbelül 25%-ról beszélhetünk.
25?
25%-ról beszélhetünk.
20 millió ember?
Nagyjából igen.
Törökök és nem törökök?
Itt mindenki van.
Mennyi a török?
20 millió emberből, a 20 millió emberből eleve a fele német állampolgár már, és a másik fele 10 millió még nem. De itt ugye egy új állampolgársági törvény van, azaz 5 év, illetve bizonyos feltételek esetén már 3 év után német állampolgárságot lehet kapni. És jó páran lesznek, akik német állampolgárok lesznek. Törökök az egyik legnagyobb csoport, 4-5 millióra tenném a törököknek a számarányát, de ugye mindenféle más országban vannak is, és hogyha most migrációról beszélünk, korrektnek kell lenni, természetesen ebben benne vannak mondjuk a portugálok is, az ott élő magyarok, a lengyelek, szóval ez egy nagyon vegyes kép, de az viszont egyértelmű, hogy hogy nagyon sok nem európai kultúrkörből érkező ember érkezett Németországba, ők általában muzulmánok, és nagyon nehezen akarnak beilleszkedni, vagy egyáltalán nem akarnak beilleszkedni német társadalomba, és főleg az utolsó években nagy mennyiségben, ugye 2015 óta kb. 3 millió ember jött, ukránokat ide nem beleértve. A 2015 óta érkezett emberek okozzák általában a legnagyobb problémát, mert nem tudnak integrálódni, nem dolgoznak, nem igazán érkeztek meg a német társadalomba, és általában bűnelkövetésekre is hajlamosak.
Még egy viszonylag aktuális kérdés. Lengyelország részese az északi áramlat 2 felrobbantásának a németek szerint?
Most lehet spekulálni. Voltak ilyen sajtóhírek. Jelenleg ugye egy ukrán gyanúsított van, de végeredményben most lehet erről vitatkozni, hogy pontos milyen állampolgársága van az elkövetőknek, de mindig azt kell kibontani, illetve az igazságszolgáltatásnak megállapítani, hogy igazándiból kik voltak azok, akik ezt megrendelték. Nyilvánvalóan nem az az egy magányos ukrán elkövető volt az, aki kieszelte az egészet és kitalálta, hogy most kárt okoz Németországnak. Itt valószínűleg más szálak is voltak. Nehéz lenne most erről spekulálni, amikor nagyon sok tényt még nem tudunk.
És akkor nem tudjuk, hogy lengyelek is voltak-e, vagy benne volt-e, jó?
Hát feltételezhető, hogy olyanok voltak, akiknek abban érdekeltek, hogy ne működjön az orosz-német gazdasági kapcsolat. Most akkor innentől kezdve már csak egy szemantikus kérdés, hogy most pontosan milyen útlevél lapult az elkövetőnek a zsebében.
Lesz Németországban változás? A német kormánykoalíció azt mondja, hogy kapkod. A választások, ez a két tartomány azért elég kis tartomány Németországban, nem fogják megváltoztatni a kormányzatot a következő nagy választásig. Mi lesz akkor Németország ebben a, hogy is mondjam, kicsit kaotikus állapotban? Fog leledzeni egészen a következő választásig, ami nem is tudom mikor lesz,
25 szeptemberében, egy év van még.
Hosszú.
Nem mondanám azt, hogy a türingei százországi parlamenti választásnak semmilyen jelentősége nem lenne, ez nem igaz. Természetesen kicsi tartományokról van szó, és természetesen itt alapvetően a tartományok főhatalmáról döntenek az emberek. Azaz alapvetően egy tartományi kormánynak helyi ügyekre van ráhatása, oktatás, igazságszolgáltatás, rendőrség, kultúra, etc. etc. A nagy nemzetközi európai ügyeket nem a tartományi szinten döntik el. De, most jön a de. Először is most egy olyan aktuális geopolitikai és nemzetközi helyzet állt elő, hogy tartományi szinten is elkezdték tematizálni a külpolitikai kérdéseket, migráció, vagy akár fegyverszállítások, vagy akár az ukrán-orosz háborúnak a kérdése, és főleg ezt az AfD meg a Bündnisára Wagenknecht tematizálta. Így aztán ezek a dolgok is bekerültek valahogy a fókuszba, plusz a SZASZ miniszterelnök, Michael Kretschmer, aki CDU-s, ő is folyamatosan azt követelt, hogy a szankciókat megkezdjük szüntetni, béke tárgyalásokra kerüljön sor, tűzszünetre, ne legyen már több fegyverszállítás Ukrajnába, azaz ő is egészen egyértelműen pozícionálta magát szövetség, illetve ne európai nemzetközi kérdésekben, és tette ezt a CDU mainstream ellenében. Azaz jelentősen voltak itt külpolitikai kérdések, és miután a tartományok eleve a szövetségi tanács révén bele tudnak szólni a szövetségi politikába, azért van némi relevanciája a dolognak, plusz egy általános hangulatot ad a 2025-ös választási kampányra. Hamburgban lesz még megmérettetés februárban, és aztán már semmi más, azaz élesbe fordul a szövetségi választási kampány, Olaf Scholzék retteghetnek, jelenleg az Ampel koalíción, azaz a jelzőlámpa koalíció három pártja, zöldek, szociáldemokraták, liberálisok, együttesen 28%-on állnak a mérésekben, és az AfD kb. 18-19%-on, a CDU messze 30% fölött, azaz egészen biztos, hogy ez a kormány nem folytatja.
Azért az embernek van egy olyan érzése, hogy Németországban persze valami változik, úgy jellemezte a kormány működését a határzár kapcsán, hogy kapkod, meg kaotikus. Az ember innen azt látja, hogy valami történik, de nem az igazi. És nem jön el az az áttörés, amire valójában szükség lesz. Hiába mondta most Olaf Scholz kancellár, hogy be kell fejezni az ukrán háborút. Ezt mondja, de végül is a tettek nem ezt fogják bizonyítani. Jól gondolom, vagy tévedek?
jó irányba megy a gondolkodás, azt azért aláhúznám, hogy a németeknek tovább tartott rájönni bizonyos dolgokra, tovább tartott rájönni, hogy a migráció probléma, tovább tartott rájönni arra, hogy a migrációt a határokon, a külső határokon kell megállítani. Emlékeztetem a hallgatókat arra, bár nem tudom, hogy milyen gyakran olvassák Magyarországon a Frankfurter Allgemeinnek a vasárnapi kiadását. 2015. augusztus végén az volt a címlap, hogy terítsük ki a vörösszőnyeget a migránsoknak.
És, ó, hát ez.
Igen, és egyenlejjebb volt egy olyan cím, hogy Magyarország lezárja a Balkán útvonalat, és egy fideszes politikust idéztek, aki azt mondta, hogy nem csak Magyarországnak, hanem Németországért is tesszük ezt. Na most mennyire okos volt ez a gondolat 9 évvel ezelőtt? A németek most jöttek rá, hogy ezt kellett volna tenni.
Na de belátják ezt? Tehát mondják azt, hogy jaj, a magyaroknak igaza volt.
Ezt így osztentatív sose fogják kimondani, hanem most rögtönzés van. Nyilvánvalóan nem az a cél Schengenen belül, hogy a schengeni határoknál feltartóztassák az embereket, az Európai Uniós szabad mozgásával rendelkező állampolgárokat. A cél az az lenne, hogy a külső határokat védjük meg, de hogyha az ember úgymond ezt elkéste, vagy elrontotta, vagy akár elszabotálta, és ezt lehet a német politikára mondani az utolsó években, akkor most sajnos más intézkedésekhez kell folyamodni.
A németek kikhez igazodnak? Van az a mondás, nem tudom, hogy igaz-e, vagy létezik egyáltalán, hogyha a németek nagy politikát csinálnak, abból mindig baj van. És ez visszavezethető egészen Bismarckig, az első világháborúig, a hitleri éráig, a második világháború lezárásáig. A németek a nagy politikát csinálnak, baj van. Kihez igazodnak?
Hát természetesen a németeknek az Európai Uniós igazodási pont az elengedhetetlen. Idézném Dirk Osman kutatót, aki olyat talált mondani egy érdekes monográfiában tavaly, hogy aki Európáról beszél, az már németként identifikálta magát. Azaz egy ilyen pótcselekvés.
De fordítsuk meg. Hát létezik német identitás, vagy már csak európai identitás létezik számukra?
Természetesen létezik német identitás, persze ez általában személyes attitűddől függően kerül előtérbe vagy sem. Azaz német nemzeti gondolkodás, úgy, mint mi Magyarországon ezt ismerjük, saját országunkból ez így már nem létezik. Azaz Európai Uniót, az Európát találja a német, mint pótidentitás. Nyilvánvalóan vannak németek is, akik még büszkék a hazájukra, de ez egyre kisebb lesz.
Mert szégyelik magukat a történelmük miatt?
Természetesen ott van a történelmi múlt, és minden, ami nemzet, minden, ami haza, annak van az gyakorlatilag a náci múlt által került beárnyékolásra.
Na de az osztrákok nem szégyelik magukat Hitler miatt?
Ausztria most egészen speciális helyzetben van. Ugye Ausztria ugye első, Hitler első áldozatának állította be magát, és van az a, ezt ugye nyilvánvalóan nem szabad ezzel viccelődni, de van az a mondás, hogy valamilyen módon az osztrákok elérték, hogy Beethoven-t osztrákként tartsák számára, egy másik embert pedig pont fordítva. Szóval érdekes az osztrák szerep. Ausztriában egyébként a múltfeldolgozása sokkal később kezdődött, és a németekre visszatérve, én azt veszem észre a múltfeldolgozásával kapcsolatosan, a náci múltval kapcsolatosan, hogy a németek most a történelmi jó oldalra akarnak állni, és ezt minden áron bizonyítani akarják, és ők minden áron meg akarják mutatni, hogy jó emberek, erre vezethető vissza a 15-ös menekültválsági reakció. Ők most jók, és ezt mindenki másnak megmutatják.
És Németország melyik részénél jobban ez a felfogás? Ilyen értelemben az egykori NDK meg az egykori NSK különbözik, vagy ugyanaz?
Nagyon különbözik, ugyanis az egykori NDK-nak ugye kettős diktatúra tapasztalata van. Ez nagyon fontos. Ez nekünk is a régióban így van, és más országokban is így van, az Európában. A nyugatnémeteknek egy nagyon boldog 50-es, 60-as, 70-es, 80-as éveik voltak. Ők úgy védik, hogy a nyugati kötődés mindennek a garanciája, minden jónak a letételényezése, és gyakorlatilag garantálja az amerikai jelenlét, hogy ők, nekik jó az életük, és jólétben, szabadságban tudnak élni. Keleten ez másképp látják. Keleten ugye nagyon sok diktatúrával találkoztak, és keleten az emberek nagyon szkeptikusak. Az államintézkedésekkel szemben, médiával szemben szkeptikusak, szkeptikusak a nagy geopolitikai hatalmakkal szemben, és mindig arra jöttek rá, hogy végeredményben maguknak kell sorsokat a kezükbe venni. Ugye akár a 89 októberi NDK megmozdulások is erről tetszett tanúbizottságot, hogy senki nem hozta nekik a szabadságot, ezt maguk oldották meg, maguk harcolták ki. És a mai napig is így van, hogyha megnézzük a kelet-német választási térképet, nem az a helyes következtetés, hogy azért választják az AfD-t meg a BSZV-t a keletiek, mert imádják a diktatúrákat, és oda vannak Oroszországért, pont hogy ellenkezőleg. Azért választják ezeket a pártokat, mert ők azok, akik legkonzekvensebben ellenszegülnek az eddigi nyugatról importált mainstream politikának.
Na most úgy is feltettem a kérdést, hogy az ország nyugati felében, az egykori NSZK-ban az amerikai hatás az erősebb volt, jobban él, mint a mai napig, mint az egykori NDK-ban akkoriban meglevő erőteljes szovjet hatás?
Most egyenes összefüggést nyilvánvalóan az amerikaiak más eszközökkel gyakorolnak hatást. A szovjet az egy brutális diktatúra volt, egy elnyomó rendszer, katonai eszközökkel, hard power, ahogy ezt szokták mondani. Az amerikaiak sokkal inkább a soft power-rel tudtak befolyásra szert tenni, mint kultúra, mint a média, mint gyakorlatilag a egyesületek, NGO-k, etc. etc. És az amerikaiak ezt kiválóan kiépítették, ezt a soft power hálózatot, és Nyugat-Európában, Nyugat-Németországban főleg alig lehet olyan emberrel találkozni, aki ezt komolyan valamilyen módon kétségbe vonná, vagy látná ezt. Ő ezt gyakorlatilag a szabadságának a garanciájának látja, és természetesen abból a perspektívából lehet ezt követni, és meg is lehet érteni, úgy gondolják. Hát gondoljunk arra, amikor blokkád alá helyezték a szovjetek Nyugat-Berlint, akkor majdnem egy éven át amerikai repülőkkel
mikor
látták, tudták,
48
látták el Berlint, és úgy Berlin, Nyugat-Berlin itt tudott túlélni, amerikaiak gyakorlatilag vitték az élelmiszereket. Azaz emocionálisan, meg Marshall segély, emocionálisan egész más kötődés van ott, és hogyha gyakorlatilag más országok, akár Kelet-Németország, vagy akár Magyarország, kicsit árnyaltabban látják ezt a képet, és nem passzol bele ebbe a teljes mértékű Amerika barátságba, Amerika pártiságba, hanem már egy kicsit más, kicsit árnyaltabb, akkor már azonnal ők, nekik ez már csak Putyin barát vagy orosz barátként tudják számon tartani. Azaz a diszkurzus itt összeszűkült, és saját magukból indulnak ki, és nagyon nehéz innen érvelni és elmondani a magyar álláspontot.
Egy demokráciában Németországra azt mondják, hogy egy fejlett demokrácia. Hát Magyarországhoz képest feltétlenül mondják Brüsszelben vagy Nyugat-Európában. Egy demokráciában egy olyan pártot, amely olyan eredményeket ért el már most, mint az AfD, el lehet szigetelni, el szabad szigetelni?
Hogy el lehet-e szigetelni, erre megvan a válasz, el lehet szigetelni, hát ez folyamatosan ez történik.
Meddig?
Hát régebben én azt mondtam volna, hogy a türingiai és szászországi választásokig, amikor 30%-ot kap az AfD, de hát ugye látjuk, hogy 30%-ot kapott Szászországban, 33-at Türingiában, és az elszigetelés csak folytatódik, sőt fokozódik. Most már olyan hangok is megint megjelentek, hogy az AfD-t be kellene tiltani. Németországban ez lehetséges. Ugye magyarként az ember csak kapkodja a fejét, hogy mi minden történhet Németországban, és mi minden lehetséges, de be lehet pártokat tiltani, újságokat is be lehet tiltani, volt erre most példa pár héttel ezelőtt. De én már lassan arra az álláspontra helyezkednék, hogy akkor változik valami e tekintetben, ha tényleg az AfD úgymond abszolút többséget szerez valamilyen parlamentben, de mondjuk az sem mindenképpen egy optimális helyzet, mert az AfD-ben azért vannak minimum kétséges emberek, kétséges figurák, szóval az se egy ilyen szuper, minden tekintetben szuper párt. Nyilvánvalóan vannak ott mérsékelt emberek, vannak ott konzervatív emberek, de nagyon heterogén formáció. Tehát a németeknél jellemző, hogy egyik oldalára a másikra esnek, azaz most sokáig volt ez a Ampel jelzőlámpa koalíció által indítványozott világnézet, most hirtelen minden fordul, és gyakorlatilag az AfD sikerekről sikerekre rohan. Szerintem sokkal okosabb lenne, vagy lett volna, hogy az AfD-t bevonják a politika döntéshozatalba, akár ez már évekkel ezelőtt megtörténhetett volna, és úgymond elveszíti a varázsát, és a normál demokratikus folyamat része lesz, de ugye ezt a baloldali pártok azért nem akarták, mert megfosztottak volna akkor a CDU őket a többségüktől. Mert AfD nélkül a CDU mindig kisebbségben lesz. AfD-vel sima polgári többség van gyakorlatilag mindegyik tartományi parlamentben.
Van olyan politikus Németországban, látszik olyan politikus, aki ebből a helyzetből azért akárhogyan is azt elmondhatjuk talán, hogy Németország válságos helyzetben van? Van olyan politikus, aki úgy feltűnik a színen?
Nagyon sok politikus van Németországban,
De olyan, aki... Tehát most nem Adenauert akarok, de legalább egy Kohl.
Nagyon örülnék, azt tudnám válaszként adni, hogy Friedrich Merz, de attól tartok, hogy nem biztos, hogy Friedrich Merz az a formátum, a politikus, akit sokan gondolnának. A kereszténydemokratáknak a párt és frakcióvezetője, ugye Merkel nagy ellenlábasa volt, 2,5 éve lett végül is a CDU elnöke, harmadik nekifutásra, de ő hirdetett elvileg egy ilyen konzervatív fordulatot, de ez a konzervatív fordulat nem nagyon követ szerkezetbe, és a Merz-féle politika sose volt nagyon egyértelmű, nagyon gyakran változtatott az álláspontján, és nagyon gyakran, amikor kritika érte, azonnal visszavonulott, fújt, és én úgy látom, hogy Merz nem az. Na most végig lehet menni az összes pártnak a vezető politikusán, nagyon nehéz a helyzet, nem akarom a magyar...
A hölgy, Sára Wagenknecht.
Sára Wagenknecht nyilvánvalóan egy egészen speciális jelenség, ugye 89 nyarán lépett még be Kelet-Németországba, a Német Szocialista Egységpártba, az SED-be keleten. Ő imádja Kelet-Németországot, imádta a DDR-t, imádta a kommunizmust, későbbiekben az utódpártban a kommunista platformot vezette. Neki érdekes meglátásai vannak, mert egy konzervatív baloldaliként tekint saját magára. Ilyen gender kérdésekben, migráció kérdésekben, a háború kérdésében ő gyakorlatilag olyan álláspontokat oszt, amit az AfD is oszt. Azzal a különbséggel, hogy az ő gazdaságpolitikája az totális kommunizmus, azaz e tekintetben minimum kétséges. De nagyon népszerű volt Wagenknecht, mert ő gyakorlatilag reprezentációs űrt tudott betölteni. A baloldalon kialakult az utolsó években egy olyan reprezentációs űr, hogy az eddigi baloldali pártok, a szociáldemokraták, zöldek és a balpárt nem képviselte már a szavazóknak a többségét, nem képviselte már a baloldali szavazóknak egy jó részét, és elfordultak a régi klasszikus szociálpolitika baloldaltól, és az identitáspolitika baloldal irányába mentek, ami azt jelenti, hogy olyan dolgokkal foglalkoztak, ami sok ember számára már értelmezhetetlen, szűk, nagyvárosi elit által preferált gender kérdések, és nem például a szegény emberek felemelése, a munkásosztály támogatása, ami egy klasszikus szociáldemokrata politika lett volna. Én úgy jellemezném Sára Wagenknecht politikáját, hogy egy klasszikus, régi vágású szociáldemokrata, konzervatív társadalompolitikát valló régi szociáldemokrácia, erős, etatista, sőt, majdnem, hogy kommunista gazdaságpolitika elemekkel.
Magyarország és Németország. Mit tehet Magyarország ebben a szituációban? Számtalan kérdés van, amiben teljesen ellentmond egymásnak a két kormányzat, miközben gazdasági téren azt mondják, hogy nagyon jók a kapcsolatuk.
A politika kapcsolatok természetesen mindig a bilaterális kapcsolatrendszernek a csúcspontja. Hogy most a politika kapcsolatok egy ilyen nehéz időn mennek keresztül, ez gyakorlatilag annak is köszönhető, hogy világnézetileg egy teljesen más elgondolás uralkodik most az Ampel koalíciónál. De az a magyar hallgatók számára az a jó hírem, hogy az Ampel koalíciót is csak 28% támogatja, Türingiában 10, zárójeles megjegyzés, és egy év múlva vége van ennek.
Na de ha a kereszténydemokraták jönnek, az 19, egy hiány 20.
A kereszténydemokraták 30% fölött vannak, és az a kérdés, hogy kivel fognak kormányozni, feltételezhető, hogy a szociáldemokratákkal fognak ezt megtenni.
Ugyanaz, mint ami a Merkel időszak.
Igen, de azért változott némileg a kép, ugyanis a CDU-ban felismertek pár dolgot, és a szociáldemokratáknál is felismertek pár dolgot. Én azért úgy látom, hogy az a nagy zöld nyomulás, amit utolsó 16-20 évben volt, Merkel asszony kormányzása zöld nyomulásnak tudható be, ennek vége van. Szóval gyakorlatilag a zöldek nem kormányoztak Merkel alatt, de gyakorlatilag társadalmi kérdésekben, gender kérdésekben, atom kérdésekben, migráció kérdésekben, európai föderális kérdésekben a zöldek nagyon erősen dominálták az agendát, és ennek vége. Amikor tavaly Hessenben tartományi választás volt, Boris Rhein, CDU-s miniszternek leváltotta a zöld koalíciós társát a szociáldemokratákra. Most is száz országban az fog történni, hogy a zöldek valószínűleg ki fognak esni a kormányból, mert egyszer nincs már meg a többség, és a társadalmi támogatottság csökkent, és az emberek általában a zöld politikát nagyon elutasítják. Egy-két év alatt ez fordult, mondom, Németországban aztán gyorsan fordulnak gyorsan a dolgok, egyszer fordulnak, lassan megy, egyszer mondtam ebben műsorban, egy nagy tang, egy nagy óceánjáró, lassan megy, de hogyha borul, akkor hirtelen felborul, és a másik oldalára. Az a zöldek elveszítettek az ázsiójukból, és kevesebb befolyásuk van, és szerintem ez a kormányzati politikában, koalíció képzésben és a szövetségi politikában is meg fog mutatkozni.
Meg szoktam kérdezni, majdnem záró kérdés, az északi áramlat kettőt, azt újraépítik?
Hát ugye ez egy nagyon fontos kérdés. Megítélésem szerint a háborúnak véget kell érnie, hogy ilyenen ne lehessen gondolkodni, de ha jól tudom, az egyiket robbantották csak fel, a másikat Németország maga nem helyezte üzembe, most nem tudom melyik hirtelen, de én ennek akkor látok nagy esélyt, hogyha normalizálódnak a gazdasági kapcsolatok Oroszországgal, és hogyha valamilyen módon a német politika, meg az Európa politika is rájön arra, hogy a szankciós rezsim nem vezetett semmire.
De Németországnak érdeke lenne az, hogy normális kapcsolatok legyenek Oroszországgal?
Természetesen, hogy érdeke lenne, de ugye vannak itt más geopolitikai aktorok, akik nem abban érdekeltek, hogy Németország jó kapcsolatokat ápoljon Oroszországgal, mindent megtesznek azért, hogy ez ne így legyen. Ezeknek a jelenségeknek vagyunk tanúi, és utolsó 2,5 évben ezek a jelenségek, ezek a konfliktusok, ezek a surlódások csak növekedtek.
Most ha én rákérdezek, hogy ez az Amerikai Egyesült Államok, ez az aktor, jó, Németország képes lesz, akkor tényleg záró kérdés, képes lesz Németország, hát a saját érdekeit elsődlegesnek tekinteni, persze tudom, amit mi gondolunk, hogy Németország érdeke.
Megítélésem szerint Németországnak, Franciaországgal és más európai országokkal közösen felismerve rá kellene az Európa érdekre jönni. Jelenleg Európa nem fogalmaz meg saját érdeket. A brüsszeli bürokráciának a dolgairól ne is beszéljünk, szerintem az nem Európa érdek, hanem inkább egy érdekes közjáték. Ha Németország vezetésével akár Európa megtalálná saját érdekét, tudná ezt artikulálni, világporondon fellépni, mint önálló erő, akkor a stratégia autonómia, a stratégia a szuverenitás nagyon fontos sarokköve lehetne az új világrendnek, és Európát szerintem világszerte komolyan vennék, és komolyan is veszik. Szerintem akkor vagyunk problémában, ha Európát világszerte az Amerikai Egyesült Államok csatlósának nézik, és úgy mondják, hogy nem egy önálló szereplő, és jelenleg az utolsó 2,5 évben egyértelműen ez történt. Megítélésem szerint az európai stratégia szuverenitást, saját európai külpolitikát ki kellene alakítani egyre inkább, és szerintem ebben kisebb országoknak, vagy középső országoknak, Magyarország akár egy katalizátor szerepe is lehet.
Amikor német emberekkel beszél, van olyan német ember, aki azt mondja, amit most ön?
Nagyon sok.
Nagyon sok?
Nagyon sok.
Hát akkor lehetünk optimisták.
Úgy legyen.
Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Bauer Bence, az MCC keretein belül működő Magyar-Német Intézet igazgatója volt. Köszönöm, hogy itt volt. Itt folytatjuk, nem tudom mikor, de nem nagyon sokára.
Nagyon szívesen.
Technikus kollégám Urbán Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban tovább folytatjuk Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Ahhoz is döntést kell hozni reggel, hogy mi legyen az ima rendem, milyen imákat akarok elmondani. Ha úgy döntök, hogy egy rózsafűzért elmondok, akkor azt az egyet mondjam el, és nap végén vessek számot magammal, hogy amiben döntöttem reggel, azt megtettem egész nap. Ha úgy döntök, hogy kettőt mondok el, két rózsafűzért, akkor mondjak el kettőt, vagy hármat, vagy négyet. Amennyit eldöntök, annyit próbálják elmondani, de ha nem sikerült, abból semmi baj nincs. Én így döntöttem, de nem sikerült, mert nem volt rá időm, más fontos dolgom volt, de én emellett döntöttem, és nyilvánvaló, hogy senki nem fog két rózsafűzért elmondani, hogyha egy mellett sem dönt. Véletlenszerűen nagyon ritkán jut eszünkbe, hogy ja, most akkor mondani kéne egy rózsafűzért. Hanem ez is egy döntés kérdése, és napi rutin és megszokás kérdése. És nem mindegy, hogy milyen szokásaink vannak, milyen szokások mellett döntünk. Én azt vettem észre, hogy miután a Grignon Lajos féle életátadást megtettem, bizonyára ismerik a kedves hallgatók, ez a 30 napos lelki gyakorlat után az ember teljesen az életét a szűzanyának adja, szűzanya által Jézusnak, és miután teljesen lemondtam az életemről, ami egyébként nem más, mint a keresztségi fogadalom megújítása, azt tapasztaltam, hogy szépen napról napra a szűzanya alakítja át az időmet, és egyre kevesebb az, ami haszontalan, és egyre több lett az, ami, hogy úgy mondjam, szent idő. Mondhatnám azt is, hogy elvette az időmet, azokat az időket, amiket én a maga kedvteléséből, vagy önzőségből, egoizmusból, vagy kényelemszeretetből, vagy rossz szokásból magamnak tartottam meg. Ezeket szépen valahogy ügyesen az ő édesanyai szeretetével megszüntette, elvette, de inkább azt mondanám, hogy helyette szent időt adott, megszentelt időt, amikor már nem magamért éltem, hanem másokért kezdtem el élni. Amikor nem magamat kerestem, hanem mások üdvösségét kerestem. És ezzel az én üdvösségemet is, a legnagyobb jót, amit tehetek magammal, a saját üdvösségemet kerestem. És ezt a szűzanya nagyon ügyesen csinálja, és azon kaptam magam néhány év alatt, hogy tulajdonképpen minden időmet átalakította. És ezt nagyon-nagyon köszönöm neki, és a szokásaim már mások, más a rutin, más a fontos, mások a döntések, más az egész élet. Egyre inkább odaadottá válik, és egyre inkább oda ajándékozottá válik az élet. És ugyanez van a házasságban is. Minél inkább lemondunk az életünkről a másik javára, az Isten javára, és minél inkább oda ajándékozzuk az időnket, annál kiteljesedettebb lesz az életünk, a házasságunk. De ezek döntések sorozata. Jó és rossz döntések sorozata. Rossz döntéseinkből, hibáinkból tanulunk, jó döntések pedig még előrébb visznek minket. Tetszik Lézői kis Szent Teréznek az a gondolata, amikor azt mondta, hogy most már nagyon könnyű lesz nekem dönteni, hogy mi az Isten akarata az életemben, mert miután bezáródott mögöttem a Kármel kapuja, az az Isten akarata az életemben, amit az elöljáró kér tőlem. És hogyha azt teszem, aszerint cselekszem, akkor mindig az Isten akaratát teszem, és jól döntök. Valóban innentől kezdve neki könnyebbé vált a döntés. Nekünk itt kinn a világban ettől azért nehezebb, mert sokkal több a befolyásoló tényező, de az engedelmesség számunkra is mindig jó döntés. Természetesen nem a bűn mellett, mert ha bűnt kérnek, akkor nem szabad engedelmeskedni, de egyébként mindig jó döntés, mert az akaratunkról mondunk le, és begyakoroljuk az akaratunkról való lemondást, és egyre inkább Isten akaratának a megtételét. És nem megszűnik az akaratom, hanem belesibul egyre inkább Isten akaratába, mint ahogy a szűzanyának tökéletesen belesimult. Döntéseinkben sokat segíthet annak a tudatosítása magunkban, hogy létezik mennyország és létezik pokol. A mai korszellem nem arról szól leginkább, hogy a mennyországról vagy a pokolról elmélkednek az emberek, hanem inkább itt a földi dolgaikba vesznek el, pedig a Szentírás mondja, hogy ne az idellenvalókra, hanem az odafennvalókra figyeljetek. De hát az embereknek általában kisebb gondjuk is nagyobb annál, hogy a mennyországról elmélkedjenek. Még kevésbé a pokolról, mert az még félelmetes is, az nem hozzám tartozik, az engem nem érdekel, és az ember gyorsan elhesegeti ezeket a gondolatokat. Márpedig, hogyha a döntéseinket ennek a fényében hozzuk meg, hogy bizony van pokol, és a rossz döntések sorozata elvezethet bárkit a pokolba, akkor bizony valószínűleg jobban meggondolnánk a döntéseinket. Szentek szokása volt, hogy a halálukra gondoltak, mikor döntöttek. Meghoznám-e ezt a döntést, akkor is, hogyha a következő percben meghalnék. És hogyha valaki így gondolkodik, akkor szinte biztos, hogy bűn nem követel. Már hogyha józan az illető, és józanul gondolkodik. Ugye volt szerzetes rend is, ahol így köszöntek egymásnak, hogy gondolja halálodra. Ezt nem azért mondták, hogy egymást ijeszgessék, hanem hogy a döntéseik súlyát hangsúlyozzák. Ugyanis gondolatban is folyamatosan döntünk. Amikor meglátunk egy embert, akkor rögtön döntünk arról, hogy nekünk szimpatikus vagy unszimpatikus. Ha hallunk egy pletykát, rögtön döntünk arról magunkban, hogy elhisszük vagy nem hisszük. Továbbadjuk, ne adjuk tovább. Hallunk valakiről valami rosszat, elhisszük, megbotránkozunk, elítéljük, ezek mind döntések. Vagy pedig hallunk valakiről valami botrányt, valami rosszat, halljuk a bukását, rögtön elkezdünk imádkozni érte. Döntöttünk. Ítélkezünk, vagy imádkozunk. Milyen boldog az, aki ilyen helyzetekben jól tud dönteni, és a szeretet mellett dönt. Mert a botránkozás, az ítélet, az elítélése a másiknak, az nem jó döntés. A bűnt el kell ítélni, azt egyértelműen, de az embert soha. Vajon én, ha ekkora kísértés érne, mint azt, aki elbukott ebben, engem ekkora kísértés érne, vajon én megállnék, vagy még nagyobbat buknék, még mélyebbre zuhannék? Vagyok én olyan erős, mint ő, vagy sokkal gyengébb? Az az ember, aki a másikat elítéli, már előkészítette a saját maga bukását. Döntés az is, hogy beengedünk egy kísértő gondolatot, elkezdünk-e azzal játszadozni, vagy pedig rögtön elutasítjuk, és nem azonosulunk vele. Mert a kísértés önmagában nem bűn, de ha már beengedtük, és kinyitottuk neki az ajtót, és leültettük, és vendégül látjuk, és foglalkozunk vele, akkor már elkövettük a bűnt. Döntenünk kell az erkölcsös életről is. Egy ismerősöm 40 évesen döntött arról, hogy teljesen tiszta életet akar élni, és minden rendetlen szexualitással szakítani, és még azt is hozzátette, hogyha azt látod, Jézusom, hogy újra súlyos vagy halálos bűnt készülök elkövetni, akkor előtte vedd el az életemet. Ennyire komolyan gondolta a döntését, hogy már nem akarja semmilyen rendetlen szexuális bűnnel megbántani az Urat. És az Úr megáldja ezeket a döntéseket, az ő kegyelmével segít, hogy valóban ki tudjunk tartani a döntésünk mellett. Azt mondják sokan, hogy a gonosz a szexuális bűnökkel viszi a legtöbb lelket a rossz útra. Pál apostol is azt mondja, hogy minden bűn a testen kívül van, a paráznaság az, ami testen belül van, és ez a Szentlélek templomát rombolja le. Döntés az is, hogy akarunk-e ezzel teljesen szakítani. Olyan világot élünk, hogy ha fölkapcsoljuk a tévét, akkor már is jön a szexuális kísértés, telefonunkat kinyitjuk, internet, Facebook, minden tele van vele, hogy döntünk. Ha én ennek nem tudok ellenállni, vagy ez a kísértés ez behatol az én lelkembe, akkor úgy döntök, hogy nem kapcsolom föl a tévét, vagy nem nyitom ki a Facebookot, vagy nem nézek olyan oldalakat. Nem engedem be a kísértést. Hogyan döntök? Milyen oldalakat nézek? Itt is a döntésünkön múlik. A szentek is nagyon sokat segítenek nekünk a jó döntéseink meghozatalában, mert ők radikálisan az evangélium mellett döntöttek. Ha nem is egész életükben, de életük végéig eljutottak oda egészen biztosan, mert azért lettek szentek. Bódi Mária Magdika jut eszembe, akinek a boldogalvatása folyamatban van. Ő, amikor veszélyeztetve érezte a szüzességét, amit Krisztusnak adott, a tisztaságát, akkor úgy döntött, hogy meg akarja ezt őrizni, még a halála árán is. És ezért beszélt a atyával, a lelki pásztorával, hogy meddig mehet el ezen a téren. És az atya szépen fölvilágosította, hogy az önvédelemben meddig mehet el, meghozta okosan ezt a döntést, és hát nem akarom az egész történetet elmondani, érdemes utána nézni, egy csodálatos történet az övé, élet az övé, és bizony így is történt, megvédte magát, és megvédte a szüzességét, a tisztaságát is, bár az érete árán. De ezzel tanulságot adott a fiataloknak is, meg mindannyiunknak arról, hogy milyen érték a szüzesség, milyen érték a tisztaság, hogy az életét is odaadta érte. Aztán Boldog Salkaházi Sára is döntött arról, hogy áldozatul adja az életét a rendtársaiért, a rendtársai megmeneküléséért. Erről nagyon határozottan döntött, ezt szépen megfogalmazva leírta, odaadta a lelkivezetőjének, az elfogadta, az Isten is elfogadta a döntését, és vértanú lett, és belelőtték a Dunába, és a rendtársainak hajaszála sem görbült. Hősies döntések, amiket megáld az Isten, és élet fakad belőlük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban tovább folytattuk Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Most elhangzott adásunkat ma este 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől, és holnap hajnalban 2 óra 50 perctől is megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 90.